Hát akkor 150 köszöntöm meg benneteket, és nagyon szépen előre is köszönjük Zoltának a mai ismertetését, ahol tehát a megállapodás szerint a minimális programot az, hogy mélypróbe megprogramozok, hogy I egyenlő 2, I egyenlő 3, K egyenlő I plusz J, ezt én vállalom. Zoltán pedig elmondja azt, sok minden más a egyetemben, hogy ezt hogy kell lefuttatni a szikrászállítógépen.
Kérném szépen, hogy adjuk körbe, és akkor... Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Egy ilyen nagyon tömény információ halmaz szeretnék átadni, aminek a lényege a következő ábrán látható, nem ezen az ábrán. Ezen az ábrán, engedjétek meg, hogy ezt mutassam elsőként. Ez lesz a mai megbeszélésnek a lényege. Egy olyan csövet szeretnék mindenkinek a fejében kialakítani, ami az ő személye és a szuperszámítógép között lévő, ebben a pillanatban meglévő gap-et fogja helyettesíteni. Tehát azt a szükséges információhalmazt szeretném elmondani, ami ahhoz kell, hogy egyáltalán a szuperszámítógépet ténylegesen használni lehessen. Egy csomó dolog lesz itt. Ez egy prezentáció, amelyet ugyan lehet jegyzetelni a dolgokat, de nyilván még a mai napon fel fogok tenni a projekt site-ra. Többi előadás is megvan, tehát arról is beszélni fogok. Ott vannak már a tudásbázis portálon. És az összes cím, URL, stb. Beállítások, parancsok, kapcsolók, installálási menetrend, tunnel kialakítás, port forwarding, de egy csomó mindent lesz itt ebben benne a mai előadásban. Ezek mind ebben a slide sorozatban benne találhatók lesznek, tehát igazából ott majd meg találhatók lesznek. És akkor kezdem már is az elején, tehát ugye ez lenne a cél, hogy ezt a bizonyos tunnelt, ezt kialakítsuk, ami hozzáférés biztosít. A felépítésénél, hogy ugye hogyan történik a szervezés a Debrecen Egyetemen, ezzel nem fogok időzni 2-3 percnél többet, mert ennek nagy részét ismeritek, de azért, hogy benne szerepeljen a slide sorozatban, mert abban mindenféle linkek is lesz, később használni lehessen. Aztán általános elérési címek és eszközök, amik ténylegesen szükségesek olyan szoftver elemek, szoftver túlok, amelyeket használni kell, hogy egyáltalán ugye a szolgáltatáshoz hozzá lehessen férni. Meglátjuk, hogy nem annyira triviális a történet. Aztán megnézzük, hogy hogyan kell bejelentkezni távolról a szuperszámítógépbe, explicit módon mit kell, hova kell begépelni, beírni, mi szükséges hozzá, hogyan lehet hozzáférni, stb. Aztán megpróbáljuk azt, hogy a helyi számítógép és a távoli számítógép, mint a szuperszámítógép között hogyan lehet adatot mozgatni onnan, ide, innen, oda, hiszen lesznek olyan kódok, vagy akár adatok, amelyeket a távoli és a saját számítógép között mozgatni kell. Ez sem triviális, mert látni fogjuk, hogy ehhez is egy csomó speciális beállításra szükség van. Utána pedig, ahogy azt elnök úr mondta, hogy hogyan kell futtatni programot, a legvégén, majdnem a legvégén eljutunk ahhoz, hogy na akkor elindul a MATLAB, de ahhoz sok mindent meg kell csinálnunk, meg fogjátok látni, hogy rengeteg sok mindent meg kell csinálnunk, kitalálni nincs honnan. Tehát ezek itt a slide sorozatban szépen szisztematikusan egymásra épülnek, és utána összefoglalásként van itt egy táblázott sorozat a szlájdok végén, ahol a szuperszámítógépre telepített szoftvereknek a listáját lehet megnézni. Nem kell leírni, mert sok, tehát 30-40 darab van, tehát az benne lesz a slide sorozatban, mindenki megtalálja, és ott látni lesz majd lehetőség látni. Tehát ugye 4 gépről beszélünk, minden 4 szuperszámítógépnek az eléréséről beszélünk, 1 darab azonosító kell. Debrecen Egyetemen belül van 10 munkacsoport, minden munkacsoportnak létre kellett már eddig hoznia a szuperszámítógépen a szuperszámítógép projektet. Ez majdnem sikerült. Egy csoport van, akinek még nem. Minden munkacsoportnak van egy szuperszámítógép projekt azonosítója, és ahhoz az azonosítóhoz, mint csoporthoz tartoznak hozzá a felhasználói azonosítók, amelyek vagy részben már elkészültek, vagy még ezután fog kelleni elkészíteni, de azt meg fogom mutatni, hogy ez milyen stádiumban van, és akkor itt helyben akár eldöntjük, hogy hogyan tovább, ez nem fog időkésletést okozni. Tehát fontos látni, hogy minden munkacsoportnak saját projekt azonosítója van, ez egy gyűjtőnév. Ez azért fontos, mert a későbbiekben együtt fognak dolgozni a szuperszámítógépen, és a fájl hozzáférések, a csoporton belüli fájl hozzáférések az adott projektre vonatkozóan vannak definiálva a gépen. Ugye a menedzsmenthez, meg egyáltalán a működésünkhöz van ez a bizonyos HPC kötőjel, NVL kötőjel DE, ezen megy ki a mai tájékoztató szemináriumnak is ugye az értesítése. Ezen kívül van egy HPC NVL kötőjel C, ami az egyes munkacsoportok vezetőinek az e-mail címét tartalmazza. Nekik ritkában szoktunk küldeni, de ők is nyilván adott esetben fognak kapni e-mailt külön csak, tehát nem a 65 fő, hanem csak a 10 fő, akik az egyes munkacsoportoknak a vezetői. Tudjuk ezeket a személyeket. Van ezen kívül egy management site, amely a konzorciumi projekt keretében a Szegedi Tudományegyetem vezetésével Szegedi Tudományegyetem által felügyelt menedzsment portál, az nem ez a tudásbázis portál, amiről előzetesen beszéltem, abban ilyen havi, negyedéves időszaki beszámolókat kell feltölteni, az egy menedzsment, tehát azzal nem kell a kutatóknak közvetlenül foglalkozniuk. Itt van a projekt ütemezése, a teljes projekt ütemezése, itt különböző munkacsomagok vannak, ugye erről már beszéltünk. Ezt a teljes projektre vonatkozóan, itt csak a Debreceni Egyetemre vonatkozó időbeosztását szeretném mutatni. A kék színnel, ugye ezek mi vagyunk itt ebben érintettek. Itt van tulajdonképpen a négyes munkacsomagban, ugye elkezdtük a projektportál, ugye az mindjárt fogom mutatni, az elkészült. A tanfolyamoknak az első szakasza, ez az, aminél most tartunk, ugye ez már elkezdődött, és folyamatosan halad előre. Fog következni egy tanfolyamoknak egy haladó változata, ami viszont már töményen programozás lesz, tehát pár paralel programozásnak a titkai részletei, az ilyen agyfacsaros kategória. Nem feltétlenül lesz mindenkinek szüksége arra a típusú programozásra, hiszen bizonyos szimulációs programok vagy programcsomagok keretében nem feltétlenül kell C vagy C++-ban vagy Fortranban programozniuk. Ez attól függ, hogy ki milyen szinten fogja használni, arra is ki fogunk térni. A wiki tudásbázisnak a feltöltése, tehát ugye a tanfolyami anyagok, a különböző ajánlások, hogy akkor a biológiai témában melyik programot hogyan érdemes, és akkor ilyen önmaguknak fognak a kutatók egymásnak tanácsokat adni. Nyilván külső segítség is meg lesz a háttérből, az NIF, illetve más forrásokból. És van ez a bizonyos vizualizációs rendszer, amiben érintett a Debreceni Egyetem is, de igazából ez a Pécsi Tudományegyetemnek a vezetésével történik. A vizualizációs rendszer az igazából arról szól, hogy azt a hatalmas adathalmazt, amit adott esetben az olyan típusú feladatoknál, nem, tehát a nagy adathalmazokkal dolgozó programok esetében a megjelenítésnek a mikéntje az megint egy művészet. Tehát amikor ugye nem 1024x768-os méretben fér ki, hanem milliószor millióban a mátrix elemek. Na most azt hogyan lehet oda ugye értelmesen megjeleníteni a képernyőn látható formában, az egy külön művészet. Ezzel kapcsolatosan majd fog tanfolyamot, illetve előadást tartani a Pécsi Tudományegyetem is. Tehát ez gyakorlatilag a feladataink, ez ismerős. Itt van ez a cím. Igen. Igen.
Tudom, hogy a területi munkacsoportok azok vagyunk.
Igen, így van, így van.
Ez. Az május 1-jétől
így van.
Kezdődik, tehát hogyha most kéne május 1-ére valami olyan információkat kapnunk, és erre szolgál mai előadás, amivel a saját programjainkkal meg tudjuk könnyíteni a beszámítógépet, és akkor ez a havi bérfizetés is május 1-ével kezdődik el, amit úgy kell érteni, hogy a június 2-án vagy 3-án kapjuk majd az első apanást.
Így van, így van. Köszönöm szépen a kiegészítést. Tehát most én azt a csövet akarom, azt a barna színű csövet, amit felrajzoltam, létrehozni, hogy akkor hogyan lehet majd az eszközöket használni, és egyáltalán hozzáférni. Ezt fogom itt végig magyarázni. Itt van ez a bizonyos cím, tehát itt akár rákattinthatok, és akkor ugye behozza ezt az oldalt. HTTPS-sel, tehát secure hozzáféréssel történik az elérése. Itt valószínűleg frissítésre van szükség. Nem, ez kellett volna bejönnie. Igen, egy pillanat. Tehát, hogyha behozzuk mondjuk egy böngészőt, mondjuk a Mozilla, és itt van a HPC kötőjel nvl.unideb.hu, ez ugye rajta van ez a címa, HTTPS lesz. Akkor ezt a szájtot lehet elérni, és F11-el ki van nagyítva. Így hozom be, ez a szokásos. És akkor itt láthatók, tehát ugye a főoldal, itt van egy általános tájékoztató, a projekttel kapcsolatos információk, a HPC leírás általában, hogy egyáltalán mi ez a rendszer. Itt vannak a tananyagok feltéve, tehát most már ebben a pillanatban elérhetők a PDF prezentációk, amelyeket ugye itt láthatunk, ezt a mait is fel fogom én rakni, azzal a megjegyzéssel, hogyha most csak így rákattintunk, akkor azt fogja mondani, hogy hoppá, hozzáférés megtagadva. Ugyanis a projektben résztvevő személyek fognak hozzáférni ezekhez a tartalmakhoz, és majd fogom mutatni egy későbbi szlájdon, hogy hogyan lehet. Mindenki megadta a saját e-mail címét a szuperszámítógépes táblázatba, és abból generáltunk egy felhasználói nevet, illetve egy jelszót, tehát egy egységes, arra lesz mindjárt egy pontos. Ha belépek, igen, belépek, én magam, most belépek saját magam.
De tehát az odaírod, hogy új jelszó igénylése, akkor szerintem akármit megadhatsz, vagy egy jelszót hozzá.
Én most belépek.
Tehát, hogyha az új jelszó igénylésére kattintotok, oda be kell írni azt, hogy Mici Maszkó, az e-mail címet, meg egy azonosítót, és akkor elküld e-mailbe egy jelszót.
Hát itt van ugye a Stefán Péterféle előadásnak a szlájdjai. Most végigpörgetjük, tehát nem ez a lényeg, hanem vagy ott van például a Rudiger Wolfnak az előadása, tehát amit ugye itt végig lehetett nézni egyesével, tehát ott vannak ezek a tanfolyami anyagok, és ezen a részen, tehát a jobb oldalon rajta lesznek a videófelvételek, hiszen nem csak a szöveget, a prezentáció szlájdokat lehet nézni, hanem az előadónak, amit egyébként rögzített a videokonferencia rendszer. Itt az elején ugye az a próbálkozások, meg a végén, ami már, tehát azokat le kell szabdalnunk, ez egy kis időbe telik, nagy méretű fájlokról van szó, nem egyszerű az a videószerkesztési munkálat. Jó, menjünk is tovább. Igen. Tehát akkor ez a bizonyos know-how szájt, és akkor itt, hogy hogyan lehet elérni. Tehát ugye ezt a szájtot kell elérni, ezt érdemes leírni, mert ugye akkor egyébként nem lehet elérni a számokat sem. Mindenki megadta az azonosítóját, e-mail címét úgy értem, az e-mail címét a szuperszámítógépes azonosítójához. Mindenki tudja, hogy mi az e-mail címe, a sajátja. Abból az első 5 karakter, és utána további 3 karakter, ami egy pont, egy nagy H betű, bocsánat, és egy kis U betű. Vigyázzat, ez kis U betű.
az e-mail címből az első.
Az az e-mail cím, amit megadtok a szuperszámítógéphez. Az első öt karakter. És utána a .hu, ez lesz a jelszó. Az azonosító pedig ugyanaz. Tehát maga az azonosító, az a, az a felhasználó. Azonosító a jelszó, amit itt láthatunk legenerálni. Hát az egy változó méretű valami, a, mindenkinek a jelszó hosszúsága az 8 betű. Ezt érdemes lejegyzetelni, mert utána ez alapján ugye a portálon el lehet érni a tartalmat.
Én csak úgy kérte a felhasználó nevet, beírtam valamit, kért jelszót.
Igen, de ez már mai, ez mai, már mai.
Ez már mai.
Mai, tehát lehet, hogy már neked ez a mai él.
Én délelőtt csináltam. 11-kor.
Igen? Jó. Jó. És láttad is a tananyagokat?
Igen, igen, igen.
Jó, akkor szóval. Na most, most jövünk, a kicsit közelítünk a sűrűje felé. Tehát ugye vannak a város, a négy városban a négy darab szuperszámítógép, ezeknek van internet nevük. A szuperszámítógéphet két irányból, mindegyiket két irányból lehet megtámadni. Van egy login.város.hpc.unidev.hu, ahol nyilván a város az egy helyettesítendő karakter szöveg, rész. Meg van egy vserver.város.hpc.nif.hu. Kettő nem ugyanaz. Annak ellenére, hogy bejelentkezés, ugyanazt a fájrendszert látjuk, kiadjuk a DIR, vagy pontosabban az LS parancsot, a Unix LS parancsot, ugyanazt a fájrendszert, ugyanazokat a fájlokat látjuk, de a két szerver nem ugyanaz. Figyelem, a két szerver nem ugyanaz. Az egyiken lehet karakteres üzemmódban dolgozni, a másikon lehet grafikus üzemmódot indítani. V-szerver, az egy virtuális szerver, és azon lehet ilyen grafikus felületet indítani. Tehát, hogyha ugye a debreceni szerverben akar valaki bejelentkezni, akkor login.debrecen.hpc.nif.hu. Ebbe a gépbe kell. Ha grafikus felületen akar programozni, akkor viszont a V-szerver debrecen.hpc.nif.hu-ra kell bejelentkeznie. Lényeges különbség. Ugyanígy a másik háromra vonatkozóan, a telepített szoftvereknek az elérhetősége, tehát hogy milyen szoftverek vannak, ezt itt most megint behozom, megpróbálom, hogy megjeleníteni. Ezek lesznek benne ebben a slide sorozatban is. Tehát ugye látjuk azt, hogy fejlesztői környezet, fordítók, C, C++, stb. OpenMP, OpenMPI, PVM, SGI, MPI, tehát ezek mind ott vannak. Aztán jönnek a tudományos számításokhoz felhasználó könyvtárak és függvényrendszerek. Néhány, utána nyilván maga a rendszerek, a Maple, MATLAB, tehát a Maple az rajta van a Szegedin is, mint most kiderül, és a Pécsin is. A MATLAB az csak a debreceni számítógépen van rajta, tehát ez egy nagyon jó tájékoztató táblázat. Ezt ugyanígy el lehet majd távolról érni. Különböző programok, Blender, Paraview, tehát ezek mind-mind értelmes dolgok lesznek, amit majd adott esetben használni lehet. Tehát ha valaki rajzfilmet akar például készíteni, tehát olyan szoftvert készít, amivel rajzfilm animációk, na akkor ezek a Blender meg Paraview, ezek elkerülhetetlenek. Tehát arról beszéltem, hogy van a front-end gép, meg vannak a compute nódok. Compute nódokba bejelentkezni nem lehet. Csak a front-end gépre, az egy darab gép, jelentsen kettő, az egyik a karakteres, másik a grafikus, nevezzük így magunk közt. A compute nódok pedig azok a szerverek, amelyek háttérben vannak. Most ugye erre nem sok értelme van mondjuk a Pécsi esetében, majd egy SMP, tehát szimmetrikus multiprocessing rendszer, ott ugye egy darab szerver sok processzorral, míg a debreceni meg a Pécsi, a Szegedi esetében ott meg ténylegesen fizikailag is több szerver van, azok háttérben compute nódok, de azok igazából párhuzamosan a számolásokat végzik, majd azokra kell leküldeni a számolandó jobokat. De a bejelentkezés az a front endre történik, ahol ki kell adni a megfelelő parancsokat, az majd egy következő történet lesz, hogy hogyan kell kiadni, illetve meghívni a számoló teljes, a számoló kapacitást háttérben. Na most, a távoli bejelentkezés az egy nagyon szigorú, csatornázott, védett megoldáson keresztül történik, azaz a felhasználó gépe és a szuperszámítógép között egy titkosított csatorna épül ki, amely csak akkor valósul meg, hogyha a felhasználó regisztrálva van a távoli gépen. Ehhez egy nyilvános kulcsú titkosítás tartozik, azaz nem csak jelszót kell megjegyezni a személynek, hanem van egy privát kulcsa, meg van egy publikus kulcsa. Ezzel mindjárt következnek további szlájdok. Tehát egy SSH, ez az úgynevezett Secure Shell kapcsolattal lehet kiépíteni az összekötetést. A Linuxban van ilyen nevesített program, ami az SSH-nak hívják, tehát egyébként is ez a módszernek a neve. A Windows-os környezetben ennek a programnak a neve a PuTTY. Látni fogjuk ennek is a részleteit. A grafikus esetben Linuxnál az Xterm, tehát ez egy ilyen X-Window felület, Windowsban pedig az Xming. Erről is mindjárt látni fogunk egy csomó minden fontos. A file átvitel az is egy secure összeköttetéssel történik, tehát a sima FTP nem fog működni, hanem ahhoz egy secure, egy SFTP szükséges, ami secure copy program, tehát SCP segítségével történik. A Linuxban létezik ilyen, a Windowsos környezetben le kell tölteni, fel kell telepíteni az internetről ezt az úgynevezett WinSCP programot. Ezt is megmutatom, hogy honnan lehet és hogyan kell. Na most, nézzük, hogy mi is ez a csatorna. Van az úgynevezett privát kulcs, ami titkos, mindenkinek ez a saját titkos adata. Senki nem tudja. És van a publikus kulcs, amivel megmondja bárki számára, hogy ha neki akarnak küldeni, akkor mivel titkosítsák azt az adatot, mert ha a publikus kulcssal bezárják azt az adatot, akkor senki más nem tudja kinyitni, csak az tulajdonos a saját titkos kulcsával. Tehát a bezáró kulcs az nyilvános, az a enkriptálódik egy adat, nyilvánosan továbbítódik, de hiába olvassa bárki, mert nem tudja értelmezni, csak a tulajdonos a saját titkos kulcsával tudja kinyitni. Ezáltal a forrásból a nyilvános interneten keresztül titkosított adatot úgy lehet küldeni, hogy senki más nem tudja értelmezni. Csak a címzett, jelen esetben a tulajdonos. Tehát fontos, hogy van egy ilyen szabály. Na most ugye tessék csak belegondolni, hogy ugye legeneráltattuk, vagy legenerálták az egyes kutatócsoportok a projektazonosítójukat, ez rendben. Most egy része a kutatóknak már előzetes tájékozódás alapján igényelt felhasználói azonosítót, és vannak, akik várnak arra, hogy megkapják az azonosítót. Na most akkor kérdem én, van-e az a bizalom részletekről, hogy mondjuk én személy szerint legeneráljam a ti privát kulcsotokat, és a kezetekbe adjam. De akkor az már nálam már megfordult.
Ez volt a megállapodás, tehát
most jó.
Odáig.
Jó, tehát ez csak...
Én azt mondtam mindenkinek, hogy a munkacsoport vezetők csináljanak maguknak világos egy ilyen projekt nevet, meg jelszót. Ezt
így van.
Megcsináltam
így van.
Mindenki,
így van.
Én is.
Így van.
Elküldtem nektek.
Így van.
És azt mondtam mindenkinek, hogy most várjunk, mert ti majd ennek alapján...
Ennek nem mondok ellen. Így van. Így van. Ugyanezt a táblázatot a felhasználói neve, javasolt felhasználói nevekkel elküldtem az NIF-hez, és az NIF számomra tette fel ugyanazt a kérdést, amit én az előbb nektek, hogy rendben, de ettől a pillanattól kezdve a privát, titkos, az már nem lesz titkos.
Benned megnézünk, Zoli, de
tehát most semmi akar, nyilván megkönnyítem a dolgot, tehát mindenkinek el fogom tudni személyesen küldeni egy olyan azonosítót, ami egy website, egy titkos, ilyen hosszú kolbász kódos azonosító, tehát ahonnan letölti, igen, letölti a saját magának a privát kulcsát. Jó, tehát ezt megcsináljuk, semmi akadály, ezt nagyon gyorsan meg tudjuk csinálni, nincsenek akadálya, de ettől a pillanatok ezben lesz plusz még egy személy, ebben az esetben én, aki ismerni fogja a saját privát kulcsotokat. Le fogom törölni, tehát nekem nincs rá szükségem, csak ugye vigyázat, mert utána a privát kulcs az ugye nem azért van, hogy bedobjuk a kútba, és aztán nem tudjuk, hogy hol van. Arra vigyázni is kell, és tudni is kell, hogy hol van. És lehetőleg nem USB-n hordozni a publikus internet kávézókba. Jó? Tehát ez egy fontos dolog. Tehát, ugye ez egy fontos szemléleti dolog. Na most, a privát kulcs és a publikus kulcsot le lehet generáltatni. Ezt fogom én nagyon gyorsan itt megmutatni. Igazából csak a szlájdokat fogom itt végigmutatni, mert ugye ezzel nem akarom az időt tölteni. A Linuxban létezik egy SSH kötőjel keygen nevű program, amit hogyha felparaméterezünk, hogy -t RSA, és lefuttatjuk, akkor létrehoz két fájlt. A két fájlban valami ilyesmik lesznek, mint amit itt a bal oldalon meg a jobb oldalon látunk. Ez a bal oldali, persze ez egy szélesebb, hát nyilván nem tettem bele mindent, mert egy nyilvános slide-sorozatban nem rakok bele mindent. Valahány karakter... Valahány karaktert csak így kivágtam. Ez az én publikus kulcsom, meg itt ez az én privát kulcsomnak egy részet. Azért mondanám, hogy ez még ötször annyi jobbra és balra is, hátra-előre minden irányba, tehát ez csak egy nagyon pici szegmense a privát kulcsomnak. A lényeg az, hogy ha belenézünk a fájlba, ez simán szövegesen olvasható fájl, akkor az egyik a publikus esetében ez a begin SSH2 public key látszik, a privát esetében pedig ez a put user key file 2 SSH-RSA nevű látszik. A Windowsban is lehet generáltatni publikus kulcsot, nem csak Linuxban. Ez egy grafikus program, azt most fogom megmutatni, hogy hogyan történik ez. Le lehet tölteni az internetről, itt van az URL-je, rákattintunk, letöltjük, és rögtön fut is maga a program. Ez egy ilyen interaktív programfelület, ahol egyszerűen csak generate, rákattintunk a generate-re, és itt ebben a területben, itt, amit én most mutatok, elkezdjük mozgatni az egerünket véletlenszerűen. Tehát annyira titkosan csinálja, hogy az algoritmust gyártó vagy elkészítő programozók sem fogják tudni visszafejteni, mert az egeremet hát oda van bízva, hogy mozgatom itt ezen a területen, és azt szerint muszáj vagyok mozgatni, mert ha nem mozgatom, akkor nem halad előre a generálás. Tehát itt ezen a területen mozgatni kell az egeret, valamilyen, teljesen mindegy, hogy milyen szabály szerint, és az már az én munkám, az én tevékenységem, azt én csináltam, és az alapján létre fog hozni kettő darab fájlt. Na most, vigyázat, mert be kell, hogy legyen kapcsolva ez az SSH2 RSA opció, és egyébként felajánlja az 512 bites kulcs titkosítási algoritmust, ezt meg négyszerezzük, méretben. Ez azért szükséges, mert ez a 2048 bites titkosítási kulcs, ez olyan nagy méretű, legalább egy ilyen 5 kilobajtos kulcsot gyárt le, ami hát most, meg még 10 év múlva, 15 év múlva a szuperszámítógép sem fognak tudni visszafejteni. Tehát ezért egy nagyon nagy biztonságú 2048-as kulcs hosszúságot kell beállítani, ez egy viszonylag nagy méretű fájlt állít össze, ránézve így szövegszerkesztőben egy ilyen másfél oldalnyi szöveg. Na most, hogy még biztosabb legyen a dolog, a publikus kulcsot is lehet titkosítani, nem, a privát kulcsot is lehet titkosítani, és kell is. Mert ugye rendben, hogy én letárolom a saját gépemen, na de mi van akkor, hogyha odaül a gyerek, vagy odaül a bárki, és ha van itt egy kulcs, na gyere velem. Vagy letörli, vagy átmásolja, vagy bármi. És ehhez van egy key pass phrase, ami a privát kulcsomnak a tovább titkosítása. De azt már a fejemben kell megőrizni, és nem leírni sehová. Ez egy valami jelszó, a legrégebbi szerelemnek a neve, vagy persze mindegy, hogy mi az. Nyilván megfelelő kisbetű, nagybetűkkel és számjegyekkel vegyítve, és ennek stimmelnie kell mind a két sorban, tehát a konfirmáló sorban is. És akkor utána ezek alapján, ugye miután a generálás megtörtént, a Save Public Key meg Save Private Key gombokra kell rákattintani, és előáll a két darab fájl, amelyekből nyilván mondom a publikus az fontos, hogy ugye az ne vegyüljön senki, tehát ne továbbítsuk, adjuk tovább, azt nagyon vigyázzunk arra, mert az a saját génünket azonosítja gyakorlatilag. A publikus az meg nyilván az a fájl, amit odaadunk a szolgáltatónak, odaadjuk az NIF-nek, odaadjuk a szuperszámítógép üzemeltetőnek, hogy na akkor az adott felhasználói, szuperszámítógép felhasználói névhez ez a publikus kulcs tartozik. Ezt a párost kell odaadni az NIF-nek, és akkor ő ugye semmilyen információval nem rendelkezik, ő elhiszi a Debrecen Egyetem részéről, hogy Nagy József, és ezzel a publikus kulccsal az tényleg Nagy József, és ezután, amikor a Nagy József bejelentkezik, akkor azt mondja, hogy rendben, visszaküldöm neked publikusan azt a kódot, amit leszel szíves dekódolni a te privát kulcsoddal, hogy lássuk, hogy jól dekódoltad-e. És ha neked sikerült, akkor beengedlek. Bármint a gépbe. A szuperszámítógépbe. Tehát igazából ilyen tehát user az nyilván egy valami nevet célszerű, tehát János.aláhúzás.ppk, ez a ppk kiterjesztésű, ezek a generált fájlok, illetve a pri, tehát a pub, illetve a pri, tehát a private. Ez a két fájl. A publikust odaadjuk a szolgáltatónak, jelen esetben az NIF-nek, egyébként meg bárki számára nyilvános lehet. A PRI kulcsost, azt pedig megőrizzük, nagyon vigyázat, hogy azon a gépen viszont lennie kell a PRI fájlnak, amiről próbálunk hozzáférni a szuperszámítógépet. Tehát ha benti dolgozóból akarjuk elérni a szuperszámítógépet, akkor azon a gépen lennie kell ennek a fájlnak. Ha az otthoni gépről akarjuk elérni, akkor viszont haza is el kell vinnünk egyszer ezt a kulcsot, de utána a hordozóról töröljük le. Csak az otthoni gépen legyen meg a privát kulcs. Ez nagyon fontos. Később nem tudjuk most, hogy még milyen szolgáltatások települnek rá, de ezt nagyon komolyan kell venni, hogy ami privát, az privát, tehát ott senki más.
Az otthonokás, még a programok listájához, ha visszamennénk, ugye itt a kollégák követik a saját gépükön, és jön az SMS, hogy ugye a ott szereplő programokon kívül MATLAB
gépről
bizonyos public domain programokat, ugye ezt összegyűjtöttük a munkacsoportokból, hogy ki milyen programokkal...
Erre van a külön szlájdom, amit beollóztam az NIF-től, hogy HTTP-re telepített szoftver alkalmazások és függvénykönyvtárak egyéni felhasználói licenszeket igénylő alkalmazásokat nem telepít az NIF. Tehát ha valaki megvásárolt egy 5 licenszes, nem tudom milyen szoftvert, azt nem fogja tudni az NIF felrakni a szuperszámítógépre.
És ami abszolút
ingyenes. Ami abszolút ingyenes, tehát le lehet fordítani és fel tudja telepíteni magának.
Ezt mindenkinek magának kell csinálni?
Segítséget fogunk tudni adni. Itt ugye azt mondják, hogy levelező listán felhasználói támogatást nyújtanak az alkalmazások lefordításához, ezen a HPC fórum lisszelvenief.hu-n, amire ezen a linken lehet feliratkozni. Tehát ez egy országos szolgáltatás, nem rajtunk múló, helyben múló dolog. Ha valamilyen plusz szoftver telepítését igényli egy kutatócsoport, akkor a fordítását magának, tehát a compiler fordítását azt meg kell oldani, és utána majd adminisztrátori jogosultsággal az NIF a gépre feltelepíti.
Na most ebben viszont kérünk segítséget, mert ehhez mi hozzá sem tudunk szagolni. Ugye összegyűjtöttük, hogy ki milyen programokat használna, és ez nekünk életbe vágó.
Világos.
Azzal a programmal tudjuk a saját dolgainkat kiszámolni. Tehát ezek között MATLAB, Maple, de vannak ingyenes szoftverek, mint ez a SAGE, a többi. Ezt összegyűjtöttük.
Megvan. Ezt az NIF erre azt mondja, hogy ő ezzel nem foglalkozik. Ezt jó, helyben nem, fogjuk megoldani, de helyből.
Ez ügyben akkor mi a ti segítségeteket kérnénk. És nyilván mindegyik program azért van ott, mert egy-két kollégának az élete attól függ, hogy
világos,
azt a programot tudja a szuperszámítógépen használni.
Meg fogjuk oldani, hogy ezzel felkerüljön.
Szerintem akkor külön-külön kell majd jönni hozzád, hogy igen. Nekem itt ez a programom, az az interneten innen letölthető, akkor segítsetek már lefordítani, és akkor a adminisztrátori jogosultsággal betölteni a szuperszámítógépre, hogy azt használni lehessen.
Igen, ebben nyilván helyi segítséget fogunk adni a telepítésekhez, parancsolni.
Igen, tettem azt az előző előadáson, a fiatal
Rőcei, igen.
Hogy mondja, saját, tehát csomófajta szoftvert azt, hogy saját van, kis user home.
Igen, igen, oda fel lehet rakni, persze. Az futtatható. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó kérdés. A Rőcei Gábor éppen kedden fog tartani további előadást. Simán fel tudjuk tenni ezt a kérdést, és erre megkapjuk a válaszunkat.
Úgy értettem, hogy igen.
Köszönöm a jelzést, nyilván erre fogunk kapni választ. Parancsolj!
Csak annyit akarok még ehhez mondani a fordításhoz, hogy nekem például Shusher van, amit dolgozok benne.
Igen.
És azon, amit lefordítottuk, ugyanúgy megy a szuperszámítógépen, és tehát nem kellett újra fordítani. Tehát.
Ez az,
persze. De AMD-nél nem biztos, hogy...
Hogyne. Meg hát amit te fordítasz a saját gépeden, az nem biztos, hogy a compiler opció figyelembe tudja venni a 48 processzor magot, vagy a 192 darab processzor magot, ami a gépen, szuperszámítógépen van. Tehát fog működni, igen. Csak ugye nem biztos, hogy azokat a hardware erőforrásokat ki tudja használni, amelyek ott nagy teljesítményben rendelkezésre állnak. Tehát ezek a dolgok, amiket ugye érdemes is meg kell beszélni, mert ott lesz, vagy ott van, csak éppen a kihasználása az nem mindegy, hogy milyen szintű, milyen színvonalú. Jó, tehát akkor ott tartottunk, hogy ugye megvan a publikus kulcs, privát kulcs, tehát ez ugye ilyen értelemben egy személynek van egy azonosítója, egy publikus kulcsa, meg egy privát kulcsa, mind a három elemét meg fogja kapni, el fogom küldeni személyesen mindenkinek a saját részét, és akkor nyilván azt is megtesszük, hogy az NIF-nek meg odaadjuk a személy, tehát az azonosítót és a publikus kulcsot, és ebből ők nagyon gyorsan lefogja. Tehát meg is mondták, hogy hova másoljam fel, hova írjam be, és akkor ők nagyon gyorsan meg fogják tudni csinálni azt az adminisztrációt, amivel utána már a távoli elérés az lehetővé válik, és el is jutottunk arra részre, hogy hogyan történik ez a bizonyos hozzáférés, és ezt majd élesben is fogom tudni mutatni. Tehát itt tulajdonképpen, amit elmondtam szóban, hogy ez a key passphrase, a titkos kulcs titkosítása, ezt meg kell jegyezni. Tehát ez. Na most én elsőre, hát nem tudom, hogy akkor még ez a key passphrase is lesz egy negyedik elem. Jó, tehát akkor még ezt is mindenkinek ugyanúgy meg fogom adni. Jó. Az a program, amivel be tudunk jelentkezni, Windowsos, és tehát én azt hiszem, hogy valószínűleg a nagyobbik táborhoz tartozom, akik Windows-t használnak, de nyilván a Linuxos kollégák is ugyanúgy fogják tudni használni. Ott egyszerűbb a dolog viszonylag, mert ott, ahogy említettem, ott az SSH parancsal közvetlenül lehet kapcsolódni a távoli szuperszámítógép frontend géphez. A Windowsos környezetben ott nem létezik a Windowsnak olyan beépített programja, ami ezt a Secure Shell összekötetést tudná biztosítani. Ehhez le kell telepíteni ezt a PuTTY exe programot. Itt van az URL, ahonnan le lehet tölteni, tehát ezt ugye valaki csak rákattint erre az URL-re, és egyszerűen letölti, ez egy sima egyetlen exe file, ezt nem is kell telepíteni, és utána csak futtatni kell. Nyilván minden alkalommal futtatni kell, amikor kapcsolódni akarunk, tehát valahova az asztalra, vagy valamilyen alkönyvtárba érdemes betenni ezt az exe file-t. Ha elindítjuk ezt az exe file-t, akkor kapjuk ezt a felületet, és innentől kezdve áttérek élesbe. Tehát itt van, egy ilyen felületet kapunk. Az úgynevezett profilokat le lehet tárolni. Itt nekem nagyon sok profilom van, különböző más gépek elérésére is. Itt fogunk látni, HPC, én úgy neveztem, hogy HPC Debrecen, de igazából, tehát load. Maga az elérés, ugye én karakteres felületen akarom egyelőre elérni, ez a login.debrecen.hpc.nif.hu. Ez fontos, hogy SSH be legyen klikkelve. Ez mind a szlájdokon szerepelnek, tehát ezeket nem kell jegyezni, csak figyelni. Ez automatikusan a 22-es portot fogja beazonosítani. És fontos, hogy itt az SSH-nál be legyen állítva a autentikáció. Jelen esetben nekem ezen az URL-en talál, vagyis pontosan a Winchester-em megfelelő alkönyvtárában található, ez a PRI PPK, látjuk. Tehát ez a PRI PPK, amit én legeneráltam saját magamnak, ez a saját privát kulcsom, és odaadtam az NIF-nek a publikus párját ennek a kulcsnak, és gyakorlatilag open, és látjuk, hogy rögtön kérdezi a key passphrase-t, tehát azt a kulcsot, vagy pontosan azt a jelszót, amivel a privát kulcsomat még a gépemen is titkosítottam. Hogyha nem adunk meg generálást pillanatában ilyen titkosító jelszót, a privát kulcsunk titkosító jelszavának, akkor egyszerűen a login esetében nem is kér jelszót, rögtön be is jelentkezik. Most ez egy plusz védelmi szint. Ha nem ír, nem, akkor nem kéri, én beírtam, mert ez egy plusz védelmi szintet jelent. És gyakorlatilag ebben a pillanatban, és fontos észrevennünk, hogy itt egy nullát ír, látjuk, hogy azt mondja, hogy Debrecen service nulla, ez a fontos, ezt szeretném kihangsúlyozni, service nulla. Tehát ez az a frontend gép a debreceni fizikai helyszínen, amelyik karakteres felületen teszi lehetővé a programok, tehát karakteres felületen a munkát. Na most hát itt ugye alap Unix parancsok, tehát LS, ott vannak a könyvtárak, meg ott található.
Ki tud Unix-ról?
Hát nyilván.
Ki nem tud?
Tehát akkor egy ilyen...
Néhány, benne vannak a slide sorozatban, rögtön visszalapozok, tehát itt a...
10 utasítás kell hozzá.
Itt van néhány alapparancsot beleraktam ide a slide sorozatba. Ugye az LS az a Windows-ban a DIR, vagy a DOS-ban a DIR, a CP az a copy, az RM az a törlés, MD az az alkönyvtár létrehozatal, RD az alkönyvtár törlés, CD alkönyvtárváltás, hasznos még a head, ami egy hatalmas, bármekkora méretű fájlnak az elejét mutatja meg. Ezt nyilván ezeket a parancsokat paraméterezni lehet, ilyen mínusz és utána betűk, igen. És akkor nem csak az alap 5 sor tudja kihozni, hanem az alap első százat, vagy első ezret, vagy, és akkor nyilván működik nagyon jól a Unix-ban a kacsacsőr, az átirányítás, tehát van egy 2 GB-os adatfájlom, hát kereshetem ott benne, hát reménytelen, és akkor azt mondom, hogy na, akkor az első 1000 sorát küldje át egy másik kisebb méretű fájba, és akkor a benne ott mindenféle módosításokat még meg tudok tenni, vagy keresni, amit éppen szükségesnek tartom. A tél, ez pedig a farok részét mutatja meg a fájlnak, nyilván szöveges fájlokról beszélünk ebben az esetben, ugyanúgy paraméterezni lehet. Az alap szövegszerkesztő, amelyel nagyon nagy méretű szöveges fájlokat, és nem ilyen 1-2 megabájtos, mert ugye a Windows már 50 megabájtos dogfájlnál már a kezét így feltárja, hanem ilyen 1-2 gigabájtos fájlokat is editálni tudunk VI-jal, tehát ez egy hasznos dolog. És egy nagyon fontos dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmet, az, hogy van egy MC nevű program. Tehát ez a Linuxokban egy ilyen Norton Commander, Farm Manager-szerű, elég butának kinéző, de igazából lehetővé teszi azt, hogy ilyen file managerként, tehát másoljunk, anélkül, hogy most tudnánk Unix parancsokat különösebben, tehát alkönyvtárat váltunk, belelépünk, másolunk oda-vissza, tehát nyilván ez törölünk, létrehozunk alkönyvtárat parancsot.
Azt szeretném kérdezni, hogy ami fel van rakva itt a szuper számítógépre, azt vettem észre, hogy ez úgy működik, hogy nem jelzi meg, hogy hol voltam. Míg, ami nekem például van a saját csúsémon, az olyan verzió, hogy megjegyzi, hogy igen, lehet állítani a minden
kommentet. A pont profile-ban, tehát ugye vannak a különböző Unix shell programok, ez a szerintem a bash, az az, ami alapértelmezésben fönt van, és annak a profil fájlába, a személyes profil fájlába megfelelő opciót kell beállítani, hogy az MC program megfelelő kulcsát bebillenteni, és azok után megőrzi a régi alkönyvtárnak a nevét, amiből kiléptünk.
Igen, ez a BASH-RC-be van egy...
Kérem?
Saját BASH-RC-be.
Az, a BASH-RC-be. Igen, resource file-ban, igen. Tehát ott van benne. Ezek már, amiről beszélünk, ilyen Unix-osabb jellegű dolgok, de nyilván értelme. Tehát ez az MC program, ez elegendő szokott lenni azoknak, akik csak valamilyen, mondjuk például kizárólagosan MATLAB-ban programoznak, vagy csak MAPLE-ben programoznak, nyilván elindítják a programot, és a már szokás ismert módon dolgoznak vele. Nyilván a fájlokat azt azért csak kezelni kell, ahhoz meg például ez a bizonyos MC az elegendő, F10-zel lehet ebből kilépni. Reméljük, hogy igen, egy kis időbe telt. Na most mutatok egy példát, ugye a Hu, tehát tessék megnézni, most hányan vannak erre a frontend gépre bejelentkezve, a Hu, ez egy Unix parancs. Hát itt látjuk, hogy ebben a pillanatban is ugye FISCAME, TTK, Pécsről, KFK-ból, Debrecenből, Root, igen, KFK-i, BME, ELTE, Kemres, nem tudom ki az NIF részéről, igen, BME, Jülik, ez valamilyen németországi csomópontról, Telekom, tehát nyilván ez valamilyen otthoni felhasználó lesz, aki bejelentkezett. Jó, tehát igazából ugye elértük a karakteres...
Azért kell nekünk csinálni, mert tényleg mások használják, amit...
Hát ez nyilván. Jó. Tehát ezeket mutattam végig, tehát a fast phrase, tehát ugye ezeket írjuk be. Érdemes, hogy ezt a df-k, ezt azért emeltem ki, hogy megnézzük, hogy akkor hol tartunk, tehát a df-k az egy disk free kilobájtban mutatja, tehát azért úgy rendesen van kilobájtban, ugye maradék terület, tehát. Hát ezek ilyen terabajtok, tehát van, tehát ugye ez kiló mega, 79 gigabájt áll rendelkezésre most itt, és akkor ebből valami 41%-ot használom.
Mert én pont azon lepődtem meg, hogy ilyen newshow-val szoktam nézni, ugye, hogy human readable, hogy ott az NFS egy az, amit a Google kérdeztem, csak nem értett, hogy ez már 87%-on van, és engem az zavar.
DF.
Minusz H.
Minusz H. Tehát nyilván itt a teljes fizikai háttértároló kapacitást azt nem csatolják fel rögtön minden felhasználó. Tehát most, amit mi látunk innen Debrecenből, ez nem látom át most, hogy hogyan van szervezve a diszk terület, de az biztos, hogy még csak meg sem mutatják az összkapacitást, mert akkor ugye ez ilyen öngerjesztő hatás, hogy akkor toljuk fölfele, mert van miből. Tehát, meg ugyanakkor ennek a fordítottja, hogy hát azért ne toljuk, ami nem szükséges, mert ugye nincs már olyan sok. De hát ugye fél petabájt van ott a nettóban az üvegfalon túl nekünk összesen. Ebből nyilván nagyon sokan, tehát én azt tudom, hogy a regisztrációnál már a kettessel kezdődik a 4 számjegyű azonosító a felhasználók között. Tehát több mint 2000 felhasználó regisztrált erre a szuperszámítógép halmazra, ami a 4 városban van. Tehát azért ez nem elhanyagolható. És simán, hát most, hogyha beszorozzuk a 2000-et, mondjuk átlag 1000-et az 50 gigabájttal, akkor ugye 50 terra már is. Tehát azért és 50 giga az nem túlságosan sok. Hát van, aki egymaga 1 terrás adathalmaz dolgoz fel. Mert ilyen is van. Tehát ez nem. Nyilván az igénylések, tehát a felhasználó azonosító igénylésénél ott ezeket a projekt szintű memória, háttértár kapacitásokat azt azért nem véletlenül kérdezték meg ilyen irányadónak. Persze, hogyha túllépi valaki, vagy már nem elegendő, akkor lehet még hozzá csatolni. Fölösleges többet kérni, mert úgyis a rendszert fejleszteni fogják, tehát most minek lefoglalni, miközben másoknak nem jut. Tehát Észszerűen kell felhasználni a meglévő rendszert. Jó, tehát ezt magyaráztam végig, és akkor következik ugye az a része, amikor adatmozgatást akarunk a saját számítógépünk és a távoli számítógép között. Ehhez pedig a WinSCP program az, ami Windows környezetben használható. Ez egy nagyon szép, ilyen kellemes file manager tulajdonképpen. Ezt ugyancsak paraméterezni kell, tudom, hogy ez a program, igen. Ennél is ugye létre kell hozni azt a bizonyos bejelentkezési felületet, profilt pontosabban, ami ugyancsak, mivel SSH-n, tehát ilyen biztonságos csatornán keresztül kapcsolódik a frontend géphez, ezért a helyi WinSCP kliensünket, azt fel kell paraméterezni megint csak a titkos kulccsal. Tehát most, hogyha itt ugye ezt a profilt editálom, ami akkor láthatjuk, hogy a private key file azt itt is meg kellett adni, tehát az a bizonyos pri.ppk, hiszen ezt fogja felhasználni, és itt fontos, hogy meg kell adni a usernevet is. Azt a usernevet, ami az ottani számítógépen ugye tartozik az adott felhasználóhoz. És látjuk, hogy 22-es porton keresztül. Itt a jelszót én nem szoktam megadni, mert mindig manuálisan beírom utólag. Jó. És akkor, ha ezzel így megvagyunk, akkor login, és akkor látjuk, hogy most megint kéri a passphrase-t, tehát azt a jelszót, amivel a privát kulcsomat letitkosítottam helyben. Ha ez nem simmel, akkor el sem indul ez a felület. Na most ettől a pillanatok kezdve egy nagyon hasonlít egy Windows File Managerhez. Tehát igazából, és még többet is tud, mint általában egy klasszikus Windows File Manager. Itt a bal oldalon látjuk, ez a lokális gép, tehát itt vannak ugye különböző alkönyvtárak. A jobb oldalon pedig ott van a távoli file rendszer, tehát ott a saját honkönyvtáromban vagyok. És akkor, hát ott van például ugye ez a ParaView, és akkor innen egy fájt, most átmásolok, ha lesz, igen, ezt például átmásolom, F5, oda. Ez megtörtént, tehát látjuk azt, hogy ettől pillanatok kezdve ott van a távoli gépen, és hogyha visszalépek ezzel a ParaView-ban voltam, igaz, tehát PVD, most vagyok a home könyvtáromban, beírom, hogy para, tab, és akkor, ha ls parancsot kiadom, ott van ez a bizonyos file, ls-als, ott van ez a bizonyos file, amiről látjuk, hogy ez egy 104 bájtos szöveges file, ez igazából egy kollégának a névjegye most jelen esetben a saját gépemről, de ugyanúgy le tudom törölni, tehát, és most jön az érdekes része, tessék megnézni, ha ezt itt letörlöm, sőt, nem innen törlöm le, ezt megmutatnám, hanem innen törlöm le, RM-mel. Letöröltem, tehát ott nincs rajta, látjuk. Miközben itt még rajta van. És itt jön az frissítési funkció, ez a frissítés, hogy frissítjük az alkönyvtárat, tehát a távoli gépen, ugyan látjuk egy szemüveggel, de ezt csak a saját gépünkön látjuk, a valóság akkor lesz konzisztens, hogyha, tehát az itteni meg az ottani tartalmak, hogyha frissítjük a szemüvegnek a két oldalát. Tehát ezt is nyilván beleraktam a tudnivaló közé, tehát ugye a passphrase begépelése, a privát kulcsnak a megadása, a felhasználó azonosító beírása, és itt van ez a bizonyos frissítés, amit ugye a távoli gépen el kell végezni. Nyilván a helyi gépen is elvégezhetjük a frissítést, tehát ez megosztja a kép.
Azt szokta magától.
Igen, mert az helyben fut. Igen, köszönöm szépen. Tehát, na most egyéb más funkciókat, itt láthatjuk az alsó sorban, lehet ugye elérni, kiválasztok egy fájt, vagy egy alkönyvtár, csak úgy, copy, remove, create, delete, properties, quit. Tehát ez a szokásos file manageres, minek hívják ezt a Windows-os, total commander szokták a
emberek. Google 2-es
Ja, igen, rename, meg stb. Igen, tehát Tehát ugyanúgy látjuk edit, tehát editálni is engedélyezi, tehát távolról. Jó, tehát akkor megvagyunk a file transfer dologgal is, hogy a saját gépünk és a távoli gép között mozgatjuk. Na most csak megmutatnám a sebességet, hogy milyen nagyságrendű átvitelről beszélünk, átviteli sebességre vonatkozóan. Én valószínűleg itt az asztalomon találok egy konferencia linket, és akkor itt van például egy wifi data, és akkor itt van egy 335 megabájtos fájl, ezt viszem olyan át a szuperszámítógépre, tehát 335 megabájt azért az nem kevés. Na most látjuk, hogy 6 megabájt per szekundummal küldi fölfele, ez nem rossz. Tehát ez 6x44, 50 megabit per szekundummal, tehát ez azért ez egy nem rossz dolog. Ez nyilván még gyorsulni fog a tűzfal, hogy itt bekerül a futó projekt keretében. Gyorsabb lesz az összekötetés az országos gerinchálózat és a debreceni lokális hálózat között. Tehát ez látjuk, hogy ilyen 20-25 másodperc alatt több, 40-45 másodperc alatt át fog kerülni egy 350-335 megabájtos méretű fájl a távoli gépre. És akkor ez nyilván ott van. Na most ez csak egy ilyen példa volt, tehát nyilván le fogom törölni, mert minek tartanám ott, hogyha nincs rá szükség, kész. És akkor ezt nyilván frissítette. Jó, menjünk tovább. Itt vannak a Unix alapparancsok, amiket ugye már beszéltünk, és akkor nézzük, hogy hogyan lehet futtatni a távoli gépen programot, mert hát jó, láttunk egy MC programot, ami ugye igazából egy fájlkezelő karakteres felületen, de vannak olyan programok, amelyek menüs programok, amelyek mindenképpen a grafikus felületet feltételezik. Erre két megoldás létezik. Az egyik az úgynevezett X-Window felület, ami az X11-es program csomaggal biztosítja a grafikus összeköttetést. Ez azt jelenti, hogy magán a szerver, mármint a kliens saját PC gépünkön futtatunk egy X-Window szerver programot, itt fordított a konstrukció, mint általában más helyeken. Tehát az X-Server az egy olyan program a saját gépünkön, ami a távolról kiküldött parancsok alapján grafikus feleten mutatja az objektumokat számunkra. Na most nyilván amiatt, hogy a távolról ezek parancs formájában átküldött és hosszú-hosszú sok parancs formájában átküldött üzenetek formájában átküldött adatok, és azokat kell helyben megjeleníteni, ezért ez eléggé lassú. Tehát egy viszonylag korlátos lehetőség, kétség kívül Linux, tehát Unix-os felületen, tehát az asztali számítógépünkön Linux operációs rendszer fut, akkor az X-Window is, X11 felület is elfogadható minőségben működik, Windows irányában viszont nem annyira. Most ehhez, mivel maga az X környezet az Unix-os világból érkezik, a Windows-os PC számítógépekre az X-Window szervert fel kell installálni. Erre meg fogom mutatni, hogy honnan lehetséges, meg mit kell lefuttatni. Egy másik megoldás, amikor a Turbo X-Window kapcsolatot, ez nyilván benne van a nevében is, hogy Turbo, tehát egy gyorsított összeköttetést tesz lehetővé. Ehhez a grafikus felületet biztosító másik szerver, frontend szervergépen, nem a login.debrecen.hpc.nif.hu, hanem a vserver.debrecen.hpc.nif.hu szervergépen kell elindítani megfelelő programokat, és látni fogjuk, hogy nem is annyira triviális. Az X felület eléréséhez ezt az Xming programot lehet letölteni a PC-re, erről a site-ról lehet letölteni, itt ugye rákatintunk a downloadra, és utána egy ilyen ikont rak ki nekünk az asztalra, ez az Xming. Megmutatom, hogy ez hogyan néz ki, tehát az X-szervert kell indítanunk a saját gépünkön, az jelen esetben nem is tudom, hogy én hova szoktam ezeket rakni. Itt van, Xming. Tehát ez egy X szervert indít el, kicsit várni kell, amíg ez, igen, itt van. Látjuk, tehát itt ez háttérben fut ez az X szerver, és ettől a pillanattól kezdve megvan a lehetőség, hogy a egyébként puttival bejelentkezett X term kijöjjön ide. Tehát ugye ott, amit ide begépelek, LS minusz ALS például, ez azon a számítógépen hajtódik végre, de grafikus felületen küldi ki nekem a teljes outputját az ottani parancsnak. És ez azért fontos, mert tehát nem csak ugye karakteres outputokat kaphatok, hanem kaphatok grafikus outputot is. Tehát ez például most ilyen esetben egy óra, de ugyanígy, ha például a Maple-t vagy a MATLAB-ot kell indítani, akkor ugye az egy grafikus feleten fogja nekem kiküldeni azt a szoftvert. Tehát ehhez emiatt mindenképpen szükséges a grafikus felület. De, hogyha innen indítanám, tessék megnézni, ez kontrolltéválítom, azt mondom, hogy MATLAB, akkor erre azt fogja mondani, hogy hát lesz szíves, és nem ezen a szerveren, itt látjuk, ezen a szerveren futtatni, hanem a grafikus felülettel rendelkező, grafikus gyorsítóval rendelkező másik frontend gépről futtatni a MATLAB programot, és ehhez nyilván most akkor megnézzük, hogy hogyan lehet, ebből kilépek, hogyan lehet a Turbo VNC-vel kapcsolódni a távoli szervergéphez. Jó, tehát akkor ezt megcsináltuk. Igen, kijött az ablak. Igen. Egy nagyon fontos paraméter, amit a sima X-Windows-os felülethez paraméterezni kell a puttiban, az, hogy engedélyezni kell, és itt már is fogom mutatni, engedélyezni kell az X-Window parancsoknak az áthozatalát. Tessék megnézni itt az előbb, amikor én elindítottam ezt a HPC-s ablakomat a profilból, tehát HPC Debrecen load, azt ugyan nem mutattam meg, de itt az SSH-n belül az X11-nél INÉ-ből X11 forwarding be van állítva. Na most ez az a rész, amit egyébként a slide sorozatban ugyanúgy beleraktam. Itt van, látjuk, X11 INÉ-ből forwarding, tehát bele kell tenni ezt a kulcsot, be kell kattintani, ez nem alapértelmezés, hogy az X-Windows-os felület outputját, vagy X-Windows-os programoknak az outputját ki tudja küldeni a saját gépünkre, azon a csatornán, titkosított csatornán, ami a saját gépünk és a távoli frontend gép között létezik. Ehhez ugye ezt a opciót be kellett állítani. Parancsolj! A MATLAB nem a Linuxnak a része. Az X-term, amit futtattam, az pedig a Linuxnak a része. A MATLAB az egy feltelepített program, és az sokkal több erőforrást használ, és a rendszergazdák, az NIFS rendszergazdák megüzenték, láttuk azt az üzenetet, hogy... Program, igen. Tehát megküldtek egy üzenetet, hogy hát ne erről, ilyen felületről, mert ez nagyon rossz hatékonyság. Én is kipróbáltam, rettenetes, tehát a jobb gomb, bal gomb, egérgombok nem úgy működnek, a sorok elcsúsznak egy picit, nehéz az élet X-Window felületen keresztül matlabozni.
Igen, a konkrét kérdés akkor igazából úgy hangzik, hogyha a kedvenc szövegszerkesztő, ami most nem tudom, hogy mennyire...
Edély, az fog menni. Az fog menni várhatóan, csak az ilyen nagyobb telepített programcsomagok esetében, ahol akár szimulációk is futnak, na ott viszont már ugye a turbó kapcsolatra van szükség a kliens gép és a távoli szuperszámítógép frontend gép között.
Parancsolj. Most a láttam az óránál is kiírta, hogy valami gondja volt a fontkészlettel. Tehát lehet, hogyha
igen, igen.
Az X-Minkhez a fontkészlet,
így van, így
akkor
van.
Lehet, hogy jó lett volna a MATLAB is, mert nekem, mikor, nekem Hollandiából kellett elérnem a saját
igen.
akkor ezzel elég sokat szórakoztam, mire sikerült.
Így van, így van. Tehát ez még egy csomó beállítást feltételez, ugyanis ugye az egy Unix felület, az ottani font, tehát alakzatot, tehát betű alakzatoknak ugye a megfelelői ezen az oldalon is meg kell, hogy legyenek, hiszen, mint mondtam, parancsok formájában küldi át, hogy akkor ezt az órát meg kellene jeleníteni, és nem magát az órát küldte ki, hanem az órának a paramétereit, hogy mekkora a mutatója, meg milyen betűméret, meg milyen számméretek, és akkor azt jelenítsd meg X-szerver ezen az oldalon, a PC-n. Na most erre az X-szerver azt mondja, hát nem tudom, de tudok helyette valamilyen alapértelmezettet, és akkor mutatott valamit helyette. De nyilván ezt lehet paraméterezni, meg reszelgetni, ezzel elég sokat el lehet molyolni, de sokkal jobb, hogyha magát a Turbo VNC-t használjuk, tehát a turbo kapcsolatot, és mindjárt akkor fogom mutatni, hogy ez hogyan történik. Jó. Igen, ettől vagyunk. Tehát most egy nagyon trükkös dolog valósul meg ezzel a bizonyos Turbo VNC-vel. Egy úgynevezett port forwardingot kell, port átirányítást kell megvalósítani. Csak a neve furcsa, egyébként nem nehéz, de muszáj megcsinálni, másképpen nem fog működni ez a kapcsolat. Ez azt teszi, hogy a helyben futó program, tehát a saját gépünkön futó program felhasználja a már kiépített virtuális kapcsolatot, és azon keresztül küldi át a grafikus információt, de már nem karakter vagy karakteres parancsok formájában, hanem magát a teljes bináris tartalmat. Tehát a képi információt küldi át, és ehhez a saját gépünkön rá kell bírnunk a megtelepített szoftverünket, hogy ezen a titkosítós csatornán kapcsolódjon a szuperszámítógép frontend géphez, mert másképpen ugye nem tudnak kommunikálni. Frontend gépet nem lehet másképpen elérni. Ehhez ugye a kliensgépen egy úgynevezett lokális portot kell összerendelni egy a távoli gépen futó Turbo VNC szerver port azonosítóval, amihez egy parancs tartozik Linuxban, Windowsban meg egy ilyen grafikus feleten kell megtenni. Ezt a Turbo VNC programot, fogom mutatni, hogy hogyan. Turbo VNC programot le lehet erről az URL-ről tölteni, a neve ez a Turbo VNC Viewer, tehát ugye ez csak a megjelenítés fogja végezni, ez nagyon gyorsan ugye feltelepszik, és utána jön a nehezebb része, ugyanis a magán a távoli gépen, és tessék észrevenni, hogy itt már Service 1 van, nem Service 0, tehát itt már ugye a V-Server gépre kell bejelentkeznem, egyébként most ne lépjünk ki ebből, tehát bejelentkezünk egy putti kapcsolattal a vserver.debrecen.hpc.nif.hu-ra. Ott elindítunk egy VNC szerver programot, ez gyakorlatilag ennek a turbó kapcsolatnak, gyors kapcsolatnak a szerver oldala, amit fel lehet paraméterezni ezzel a minus geometry kulcs szóval, és meg lehet adni, hogy a kiküldött képnek mekkora legyen a mérete. Ha nem paraméterezzük, az alapértelmezés 1024x768 elég pici lesz, tehát ha ilyen nagyobb felbontású képernyőnk van, akkor érdemes nagyobbra állítani. És hát itt most 1024x768, tehát arra fogom itt is állítani, de egyébként bármilyen mást állíthatunk. Elindítja ezt a bizonyos szerver processzt. Látjuk, hogy ezen a gépen jelentkeztünk be. Legelőször, amikor indítjuk ezt a szerver processzünket a saját azonosítójunkból, kérdez jelszót. Ez a jelszó ahhoz a VNC szerverhez való hozzáférési jelszó. Vigyázzat, ez most már az ötödik jelszó lesz, nagyságrendileg. Tehát a saját azonosítónkból indított grafikus szerver program, ami már a frontend gépen fut, jelszót kér tőlünk. Ezt egyszer kérdezi meg, hogy állítsuk be, nyilván rákérdez, hogy tényleg azt akarjuk, igen, és azt megint meg kell jegyeznünk, ugyanis majd a kapcsolódás pillanatában nem a szuperszámítógép azonosító jelszót fogja kérdezni, nem a privát kulcsunk titkos jelszavát fogja kérdezni, hanem a VNC szerverhez általunk előzetesen dedikált jelszót fogja kérdezni. Ezzel nagyon mellé lehet faragni, ha ezt nem jegyezzük meg, de egyébként ide leírtam, tehát ez látszik a szlájdokból. Igen ám, de ez a port forwarding, amit a saját gépünkön egyszer megcsináltatunk, meg ami a távoli gépen, ennek két port azonosítója van. Tudni kell, hogy a távoli, a frontend gépen melyik process azonosító az, amely bennünket szolgál ki, mert egy sok példányban futtatható ez a VNC szerver. Ha most ugye innen öten bejelentkeznénk, akkor mind más-más port azonosítókkal működnének párhuzamosan ezek a kiszolgáló szerverek. A legelső mindig 59.01-jel indul, és egészen 59.99-ig, tehát 99 darab párhuzamos virtuális grafikus szerver program létezik a frontend gépen, azaz egyszerre 99-en jelentkezhetnek be. Ez úgy elegendő szokott lenni, tehát látni fogjuk, hogy ebben a pillanatban éppen grafikusan éppen senki nincs bejelentkezve, annak ellenére, hogy ugye be vannak jelentkezve. És ezt a port forwardingot nagyon trükkös módon kell itt megcsinálnunk. De ahhoz, hogy tudjuk, hogy a szervergép adott processzét a helyi gépünk adott portjával azonosítsuk, rendeljük össze, ahhoz tudnunk kell, hogy milyen azonosítóval fut. Ezt le kell kérdeznünk, tehát először is be kell jelentkeznünk. Itt most nálam összes ablak bezárása, ami putti, és összekapcsolódok ezzel, load, az SSH-nál itt van a tunnel. Ezt most nem használom. Egyre egy klasszikus, sima hozzáférés. Tessék megnézni, ebben esetben service 1 az azonosító, tehát hova jelentkeztem be? Nem a login Debrecen, hanem a vserver.debrecen.hpc.nif.hu gépre. És itt kiadom, először lekérdezem, ps-ef, grep, vnc, van egy ilyen process. Jelen esetben van vnc, és itt látom, hogy az 5901-es process, az 5901-es porton fut, az a turbo vnc szerver, amit én már egyszer elindítottam régebben az ottani szervergépen. Na most akkor ezt az 5901-es portot kell összelinkelnem a saját gépem úgynevezett lokál hostjával. Az egy helyi azonosító a saját gépemen. Ezt megint egy második putti kapcsolattal fogom tudni elvégezni. Tehát ez egy létező, ez rendben. 5901, tehát itt most a vserver, ez load, vserver debrecen.nif.hu, igen, és itt most a tunnelnél, látjuk, ez nem jó, mert 5902 ezt kiveszem, 5901, azt rendelem össze a 20.000-es porthoz, ezt hozzáadom, és most összekapcsolódom. Ezáltal, hogy bejelentkeztem egy második SSH kapcsolattal, így most már két biztonságos kapcsolatom van, de az az egyiknek a jelentősége, hogy az elsővel csak simán karakteres felületen vagyok benne, a másodikkal egy titkosított port összerendelés is megvalósult, ami a távoli Turbo VNC szerver és a lokális gépemen futó port között létezik ebben a pillanatban, és ez azáltal jött létre, hogy felépült ez az SSH kapcsolat. Ettől a pillanattól kezdve a telepített Turbo VNC kliens programommal a lokális, ez az a 20 000-es porthoz kapcsolódom, ami már össze van kapcsolva logikailag a távoli szervergép 5901-es portjával, ahol ott ül a kiszolgáló grafikus program. Erre bekapcsoló, ehhez hozzá kapcsolódom, és vigyázat, mert itt a jelszó, ez az a jelszó, amit mondtam, hogy a VNC szerverhez rendelt jelszó. És voilà, bent vagyok. Ez most már egy grafikus, ez egy Linux, amit itt látok, grafikusan, és innen futathatok például terminálablakot, például a Genom terminált, így, és ebben ugyanott vagyok, de ez most már normálisan kezeli a szépen színes, egymáshoz igazítva nincs ezzel gond, és nyilván ott a csúszka az jól működik, tehát teljesen szép grafikus felületet kaptam, és eljutottam ahhoz a ponthoz, hogy azt mondom, hogy MATLAB. És voilà, ott fut, de ide adja az outputot, mindjárt ugye elindul, és itt van a MATLAB, a távoli szervergép, tehát a virtuális grafikus szervergép gyorsításával, a távoli frontend gépen futó MATLAB felület. Még mindig nem a compute nódokon fut, ez még csak a frontend gépen fut. Itt megszerkeztem, és ide van beállítva ez a bizonyos paralel opciók, tehát látjuk, hogy a Silicon Graph SGE, itt van háttérben összekonfigurálva, hogyha akár több példányban futtatok párhuzamos jobokat, akkor viszont már párhuzamosan több compute nódon futtatja le a példányokat. De ez már ott azon a installált felületen, installált programon állítva, és tulajdonképpen ezen a grafikus felületen csak használnom kell. Tehát ez a MATLAB, és ugye ez jól ismert felület, tehát ettől a pillanatok kezdve editálhatom, léphetek benne, amire éppen szükségem van, azt teszem. Tehát ugye itt most, ha belépek a MATLABba, akkor ugye itt hát olyan üzemmódba kell, ami ki tudja írni. Jó, akkor ugye ezzel futtathatom ezt a lépést, és akkor nyilván csinálja a MATLAB a különböző részfeladatokat. Mindez, amiket itt végigmagyaráztam, ez részleteibe menően szájbarágósan, szlájdonként le van írva, ki van emelve az a rész, ami a nagyon fontos, és gyakorlatilag ezzel lehet használni. Van egy további érdekes része, ugye ez a V, ki fogjuk próbálni, VGL run. Most a MATLABot egy picit mellőzzük. Itt a... Igen. Jó, ezt is felikonizálhatjuk. Extern például, ez egy másik fajta, igen. És azt mondjuk, hogy VGL run, és akkor ugye az animációk esetén, ezt nem tudom fejből, hogy minek hívja, XL, vagy GLX. Tehát most ott fut a program, látjuk, hogy milyen frame per secondommal, tehát 1000 frame per secondnel, másodpercenként 1000 keretet küld át, grafikus képkeretet, és akkor egy ilyen szép mozgó objektumot látunk. Tehát, hogyha szimulációkra van szükség, akkor ott futtatjuk a szimulációt, mert a saját gépünk nem tudja megjeleníteni, de azt a grafikus információt, mozgó grafikus információt át kell hozni. Na, ehhez viszont szükséges ez a bizonyos VGL run, ami egy ilyen virtuális grafikus gyorsító rendszer, és annak segítségével történik a mozgó információnak a számolása és továbbítása. Jó, nincs már más, be is fejeztem, tehát igazából amit érintettünk, hogy az elején, hogy a telepített programcsomagok, a különböző, tehát debreceni, pécsi, szegedi, budapesti számítógépeken milyen verzió. Fontos, hogy ez nyilván hónapról, vagy hét, akár hét napról változhat bizonyos elemei, tehát itt a WWNFU per HPC per szoftverek linken ez elérhető. Ezt már ugye érintettük, hogy ugye mi a policy, nyilván segítünk a különböző program, az ottani telepítésében. Fontos, hogy ezek ilyen publikus ingyenes szoftverek tudnak lenni, ami szuperszámítógépes össznépi az problémásabb, tehát annak a költsége az nagyon magas szokott lenni. És akkor érdemes ezt a HPC fórum levelezési listára feliratkozni, mert itt nyilván nem csak a projekten belüli személyekkel lehet kommunikálni, hanem nagyon sokan vannak, akik már nagyon jól értenek különböző speciális programokhoz, és szívesen reagálnak, válaszolnak a listán, hogy mi a tapasztalat, mit léptek, kihez lehet fordulni kérdéssel, és segítik egymást a kollégák. Jó, tehát én ezt szerettem volna, hogy akkor legalább a slide sorozatban ugye az le van írva, hogy akkor milyen lépéseket kell végig csinálni ahhoz, hogy elérjük végre azt a szigetet, ahol már minden jó.
Hát nagyon szépen köszönjük a feladatásodat, Zoltán. Akkor most még annyi van hátra, hogy akkor kérünk szépen, hogy a munkacsoport vezetők által létrehozott projekt nevekből akkor minden visszajöjjük, akkor lehet egyszerűen legeneráltatni ezt a jelszót. És akkor most már rágyunk a sort el. Szerintem
ki kell ezeket próbálgatni,
hogy ezen hogyan szépen tök, végig kell menni, és mindenkinek kipróbálni. És ezzel párhuzamosan még a szoftver igényekre kell majd kitérni. Tehát ami nincs fönt, akkor azt amiket összegyűjtöttünk és jeleztünk, azokat föl kellene tenni. Valószínűleg ehhez az igénylőknek a közeműködése szükséges valamilyen formában, hogy az a program hol van meg, van-e annak párhuzamos futtatása, alkalmas verziója, és akkor mindenkinek rendelkezésre áll az a program, amit
persze. Tehát ez nyilván ez ezzel fog foglalkozni ez a csapat, hogy segítse a kollégákat, hogy tudják használni a szoftvereket, ami a saját tudományos érdeklődési körükhöz tartozik. Nyilván eltelik pár hónap, addigra megjelenik újabb verzió, akkor azt megint frissíteni kell, tehát ezzel sok macera van, de nyilván azon leszünk, hogy magát a szolgáltatást azt jól használni tudják a kollégák.
Tehát még egyszer arra szeretnék kitérni, hogy ugye május 1-ével elkezdődnek a havi kifizetések, viszont ahhoz, hogy mi ezt dokumentálni, meg igazolni tudjuk, ahhoz valamit mindenkinek kell majd produkálni, fakítani, tehát majd a munkacsoport vezetők elkezdenek zaklatni benneteket, hogy ne ebben a hónapban mi az, amit csináltatok. És ezért is, meg azért is, mert jön a nyár, és ugye a nyári hónapokra is lesznek kifizetések, és akkor már mindenkinek egy olyan szintre kellene elérni, amikor önállóan tud munkát végezni. Tehát körülbelül úgy a május folyamán nem csak a jelszavakat kell mindenkinek megkapni, hanem a az ő számára szükséges szoftvert is elérhetővé kell tennünk, hogy aztán június, július, augusztus mindenki saját magányában, békéjében, nyugalmában tudjon dolgozni.
Jó, tehát nyilván ezen leszünk. A felhasználó azonosítók azok nyilván két vagy több ütemben fog ez történni. A szoftverek azok később kerülnek fel, de a felhasználó azonosítókat nagyon gyorsan szét fogjuk küldeni, hogy lehessen bejelentkezni, tudjatok bejelentkezni a gépbe. Akik már rendelkeznek azonosítóval, nekik egyszerűbb a helyzet, nyilván nekik meg nyilván a szoftveres részét fog kelleni. Mintha lett volna egy kérdésed.
Csak a levelezőistának elérhetőségét szerettem még egyszer
látni. De ez a slide sorodat mondom, ez ma délután fel fog kerülni a helyi. Tehát ezt érdemes bemutatnám, tehát ezt kellene megjegyezni, ami itt ezen a szlájdon van, hogy ezen a websájton, apcnv.hu, a leadott, eddig leadott szuperszámítógépes azonosítóhoz tartozó e-mail címeknél lévő stringből generálódik a jelszó, a felhasználói azonosító pedig az azonosító, amit egyébként is a minden csoport megadott, a névre szólóan, tehát a egyes kutató személyeknek. Ha valaki elakadna, természetesen segítünk, akár ennek az elérésében is. Ezek most már le vannak generálva élő, működő azonosítók, aminek segítségével hozzá lehet kapcsolódni, és ezt a slide sorozatot is, vagy a többi slide sorozatot is el lehet érni.
Hát köszönjük szépen. Látjuk, hogy az atomkiba is megfogyatkozott a nézőközönség.
Igen, közben a kollégáknak el kellett menni, úgyhogy sajnos egyedül maradtam, de azért a fizikusok nevében is köszönjük szépen. Hát mi részben már használtuk többen is ezt az SSH tunneling, meg egyéb dolgokat, de azért jó volt egy ilyen összefoglalót látni, meg majd kipróbáljuk természetesen a szuper számítógépen is, úgyhogy kösz még egyszer. Különösebb kérdés most nincs ezzel kapcsolatban.
Köszönjük szépen, jó munkát nektek is, és köszönöm, hogy így csinálunk, akkor mindenki szóltának még egyszer, nagyon szépen köszönjük az elmondást.